Az mindenképpen tény, hogy a márciusi, 1948-as márciusi eseményekhez képest, meg a parlamenti szabadságharc eseményéhez képest elenyészően keveset tudunk a Székely Viktoroknak a történetéről. Az ünneplések központjában mindig a forradalom és a szabadságharc van, és nagyon keveset beszélünk arról, hogy a forradalom leverése után a magyarok nem engedtek a 48-ból. Ennek többféle próbálkozása volt, ezek közül, amit közismertebben tudunk, az a Kossuth emigrációból történő próbálkozásai, a Dunai Konfederációtól elkezdve mindenféle más lehetőségre, egyeztetések harmadik napon lenne, hogy hogyan lehet újra kirobbantani a magyar forradalmat és osztrákokat legyőzni, és arról az úgynevezett föld alatti próbálkozásról, ami a Székelyföldön is történt, és ami egy olasz módszernek a mintájára, egy titkos szervezkedés formájában egy forradalom újra kirobbantást próbált meg elérni. Ennek az esemény történetéről alig tudunk valamit, és ennek az áldozatai közül az a néhány kiemelt személy, aki a kivégzése éppen Marosvásárhelyen történt, az ő szerepükről is keveset tudunk. Részben nem meglepő. Ugyanis a történészi kutatást jelentősen befolyásolja és nehezíti az, hogy ez egy titkos szerveződési folyamat volt, aminek eredményeként nagyon kevés írott dokumentummal találkozunk. Éppen ezért olyan visszaemlékezésekre kell hagyatkoznunk, amelyek közül szerencsére az egyik vértanúnak, a húga Horváth Jankának a visszaemlékezése már feldolgozásra került és meg is jelent, és akkor ebből tudunk néhány részletet. Azt tudjuk, hogy maga a szervezési folyamat az úgy történt, hogy mindenki csak arról a személyről tudott, aki őt beszervezte és akiket ő beszervezett. A logikája a történetnek az volt, hogy az év szervezte be a hónapok szervezték be a heteket, a hetek a napok az órák a perceket, ez így ment lebontva. Ez volt egy női változata is, amiről még kevesebbet tudunk, ahol egy ilyen virágkoszorúban a virágok szírmai és a többi, tehát ez volt a logikája ennek a történetnek, és csak az az információanyag az, ami igazán elérhető, ahol elkapnak a szervezésben résztvevő személyeket, és az ő bírósági eljárásoknak az írott anyagából tudunk meg néhány részletet, illetve néhány résztvevőnek a nevét, akiket ténylegesen el is ítéltek. És éppen ezért számomra nem meglepő, hogy keveset tudunk ezekről az eseményekről, ezekről a személyekről, viszont ugyanakkor fontosnak tartom történészként is, hogy a köztudatban ezek a szereplők élénken jelen legyenek. Jelen kell legyenek, ugyanis a forradalom és szabadságharc történetében én mindig is azt képviseltem, hogy nem csak a 48-as tavaszi törvényes átalakulás győzelme az, amit érdemes megünnepelni, és nem csak a leverés utáni fájdalom kell bennünk legyen, hogy az aradi vértanúkat kivégezték, hanem látnunk kell azt a folyamatot, hogy az 1948 tavaszán megszerzett szabadságot a magyarok sose adták fel, és végül is a kiegyezéskor révbe ér, mert az osztrák hatalom is rá kellett jöjjön arra, hogy a magyar szabadságvágyat nem lehetett megtörni, így gyakorlatilag 48 célba fog érni. 1867-ben és az azt követő dualista periódusban az önálló magyar törvénykezésnek a lehetőségével, és ebben az egész folyamatban meghatározó volt az, hogy egyetlen pillanatig se adta fel a magyar nemzet és a székelység sem a szabadság utáni vágyát, és ennek a sorozatnak az egyik kiemelt része az, ami történik a Székely vértanúk a magfél összeesküvés megbosszulása kapcsán.
Beszéljünk erről az összeesküvésről, és az összeesküvésnek az ismert szereplőiről, azokról, akiket elítéltek.
Tehát az összeesküvésnek az erdélyi szervezésében Mak József volt az, aki a szálakat mozgatta. Azok, akik itt Marosvásárhelyen kivégezve lettek, azoknak a szerepéről van egy korabeli idézet, amit szerintem érdemes is szó szerint megosztani, hogy miután ugye megtörtént 1853. október 11-én a halálos ítéletnek a kimondása, nem azonnal hajtották végre, hanem 1854. március 9-én átszállítják a Nagyszebenben fogságban tartott és Marosvásárhelyen kivégzett vértanúkat Marosvásárhelyre, és akkor 10-én történik maga a kivégzés, és akkor a szemtanúk a következőképpen örökítik ezt meg, akkor most idézem, ma is emlékszem, hogy Horváth a város felüli bitofán, Gálfi közbős, azon felül török fügtek legalábbis 3 öres bitofákon. Horváth egész ünnepélyesen vagy szaloniasan volt öltözve, nagy hosszú szakálla volt. Gálfi Mihály lábán nem volt csizma, csak harisnya. Törökön csizmába gyűrt fekete nadrág és vastag fekete kabát volt. Beszélték, hogy Horváth fejében cilinder volt, amellyel az ablakokból őket nézett és a környezetükre bátran és eleganciával köszöngetett. Gálfi maga húzta le a csizmáját és meghagyta volna, hogy küldjék el a családjának. Török kabátjában néhány forint volt varva, ezt nejének hagyta, ki szintén akkor fogva volt. Horváth Károly így biztatta két társát, mi a halál, álom, nézd ott a bitófa, gyerünk aludni. Tehát ez a három szereplő az, akit itt Marosvásárhelyen kivégeztek, és akiknek a kivégzési helyére utólag az az emlékmű is elkerült, ami legalább a marosvásárhelyi lakosságban valamennyire tudatosítja, hogy voltak székelyvértanúk, mert maga az emlékmű is őket jelképezve az a szerpentin, amit régi szerpentinnek is szoktunk nevezni, az az utca is a székelyvértanúk nevét szerencsére felvehette és megőrizhette, és nem is vették el az elmúlt periódusnak az utcanév átnevezései sem. Hát az a székelyvértanúk és az egész magféle összeesküvésnek a lényege, hogy egy alulról jövő belső szervezés révén, amiben nem csak Erdély volt benne, és nem csak a magyarországi területek, hanem benne volt Moldva, a Vasalföld is, tehát ennek az egész régiónak a területén, mivel egyértelmű volt, hogy a forradalom leverése után nem békült meg a vesztesség hangulatával senki, aki a korábbiakban a szabadságharc ügye mellett állt, az volt az elképzelés, hogy egy alulról jövő szervezés újra kirobbantani a forradalmat. Nem abban a formában, hogy 48-ban történt, mert 48-ban egy törvényes átalakulás történt, amikor a pozsonyi országgyűlésen résztvevő képviselők megszavazták az átalakuláshoz szükséges törvényeket, és amelyeket az uralkodó ugyan kényszerhelyzetben, de áprilisban elfogadott, aztán majd októberben visszavont, és attól kezdve szabadságharc van, hanem abban a formában, ahogy egész Európában fegyveres felkeléssel próbálták a forradalmat elindítani, mert hogy az uralkodósághoz se volt hajlandó szinte az országgyűlés a törvényes változásnak az elfogadására. És akkor itt Erdélyben is ebbe a folyamatba kapcsolódtak bele, amely egy össz-kelet-európai forradalom újra kirobbantásának a fegyveres formáját jelentette volna, amennyiben ez sikerül, és nem kapták el a részvevők közül azt a pár szemét, akit ki is végeztek.
És erről még egy pár szót, hogy hogyan kapták el őket, volt egy áruló a körükből.
Igen, tehát mindig az történik, hogy valaki, aki gyenge láncem a történetben, itt is azok a megbeszélések, amelyek ilyen családi birtokokon történtek, ezeknek az eseményeiről, amelyek ilyen álca alatt történtek, hogy éppen szüreti báron voltak, vagy ehhez hasonló, és akkor ott volt lehetőség találkozni ismerősök, rokonok, és nem volt annyira feltűnő, hogy együtt vannak. Ezekről az eseményekről jelentés jutott el az osztrák császári királyi hatosságokhoz, és ennek eredményeként sikerült felgöngyölíteniük ezt a néhány szálat, amely néhány vértnek a kivégzéséhez vezetett. Nyilván a többit nem, de eléggé egyértelmű, hogy ez csak besugási rendszerrel volt lehetséges, és nem véletlen, hogy pontosan ezért is a megtorlást követő évek első szakaszában az osztrák császári királyi hatalom nagyon-nagyon sok pénzt fektetett bele a besugárzatnak a kiépítésébe, mert másként nem lett már lehetőséges ezeket lefülelni.